A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szeretettel köszöntök mindenkit a nap vendégében. Én Szatmári Róbert vagyok, és itt ül velem Prőle Gergely, volt berlini nagykövet. Megbeszéltük, hogy nem bonyolítjuk a titulusokat, amiket eddig bitoroltál és birtokoltál. Köszönöm, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mindenképpen foglalkozunk egy kicsit a jelennel, hiszen te a John Lukács Intézet programigazgatója vagy. A John Lukács Intézet mivel foglalkozik?
John Lukács Intézet, ez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának egy része, és ugye én már egy ideje, mióta a Petőfi Irodalmi Múzeumból kidobtak, azóta a Közszolgálati Egyetemen sikerült létrehozni azt a képzési programot, ami Európai Uniós célokkal, tehát Európai Uniós intézményekbe képez fiatalokat, ez egy nagyon fontos momentum. Azon kívül egy másik programunk az a visegrádi együttműködésnek a hálózatosságát próbálja minden politikai vihar ellenére erősíteni. És miért John Lukács? Hát azért, mert az amerikai magyar történész hagyatékának egy része az egyetemre került. Ez nekem mindig is szívügyem volt, hogy ő maradjon a köztudatban. És ezért aztán ennek egy apróbb része, mint mondtam, oda került, ebből egy kis társalgót hoztunk létre egy kis kiállítással, és az utóbbi időben pedig, amivel igazán intenzíven foglalkozunk, az az, hogy föltárjuk a hagyatékának a tartalmi részét, hiszen ennek csak egy töredéke ismert Magyarországon, holott ő az amerikai szellemi életben egy nagyon fontos szerepet játszott, és nagyon jelentős személyiségekkel levelezett világszerte. Számos olyan kézirata van, amivel érdemes még foglalkozni, úgyhogy nagyjából ezekkel foglalkozunk, és hát emellett még számos olyan aktuális témát is próbálunk napirendre tűzni, aminek történeti, politikai, európai vonatkozása van.
Ebben a Habsburg Otto alapítvány igazgatója is vagy.
Hát igen, az egy másik ilyen szívügyem. Ugye és azért érdekes, mert a két személy bizonyos pontokon összekapcsolódik. Ugye a Habsburg Otto hagyatéka az egy 2016-os törvénnyel, egy széles körben támogatott törvénnyel került Magyarországra, ez a mi működésünknek az alapja. Ugye az utolsó Habsburg trónörökösről van szó, akinek azonban a legfontosabb tulajdonsága az mégiscsak az, hogy európai parlamenti képviselő volt 20 éven át. Tehát egy olyan történelmi személyiség, aki a dinasztikus hagyományt és ezt a történeti tudatosságot mindenképpen magában hordozta egy életen keresztül, de ezt soha nem valami frusztrációként élte meg, hogy nincs se trón, se hatalom, se vagyon, hanem próbálta ezt az örökséget valahogy az aktuális politikai szituációra lefordítani, és aztán 1979-től 1999-ig a Bajor Keresztény-Szociális Unió színeiben európai parlamenti képviselő volt. És ebben a minőségében tényleg őrült sokat tett azért, hogy a vasfüggöny mögötti országoknak a megismertetése megtörténjen, elfogadottsága, annak tudatosítása a nyugati közvéleményben, hogy mi is az európai kultúrkör és az európai politikai közösség része vagyunk. Ennek aztán a rendszerváltozás után különös jelentősége lett, és hát mondjuk Habsburg Otto számára pedig egy különös adomány, hogy aztán 2004-ben meg is élhette, hogy Magyarország és még számos más, ugye 9 más ország, köztük jó néhány az egykori Habsburg monarchia része, az Európai Unió tagja lehetett.
Most bele fogok kapaszkodni abba, amit mondtál, hogy európai kultúrkör és Európa. Szerinted létezik ez még, ez az európai kultúrkör, az európai étosz, ez létezik még manapság, vagy ez mostani világváltozásával kezd ez is felbomlani?
Én azt gondolom, hogy ez létezik, akármennyire is azt tapasztaljuk, hogy bizonyos hagyományos keretek kezdenek szétesni, azért a mi életformánk, mindaz, ami körülvesz minket, a a szokásaink, az, ami a gyerekeinket is adott esetben motiválja, azért ez nagyon mélyen ebben az európai kultúrkörben gyökeredzik. Ennek aztán különböző intézményes megjelenései is voltak, vannak. Az Európai Unió az hagyományosan, ugye a szerződések és intézmények elég alaposan kigondolt rendszere, ami által van bizonyos stabilitása, annak ellenére, hogy sokszor emberi gyengeségek és politikusi attitűdök innen-onnan rombolják, vagy nem segítik ennek a működését. Én azt gondolom, hogy azért ez az elmúlt, hát most már több mint 80 évben azért mégiscsak a békének a biztosítója volt.
Ezért jött létre, még annól.
Ezért jött létre, tehát mint egy francia-német projekt elsősorban a második világháborút követő megbékélés érdekében, és azt gondolom, hogy ehhez továbbra is nagyon szoros érdekünk fűződik, hogy ez fennmaradjon.
Ugye az Európai Uniónak ugye beszéltük, hogy két alapillére volt a Franciaország és Németország. Te viszont alapvetően a német kultúrkörhöz érzed közel magad. Hogy alakult ez így?
Ez furcsán alakult, mert én ugyanakkor még gimnáziumban francia tagozatos voltam. Akkor mindenféle viccek születtek, hogy én egy elgermánosodott gal, vagy egy elgallosodott germán lennék. De
érdekesek hát ezek a hangsúlyok
egyébként. Ezek érdekesek, de persze nyilván az embernek van egy ilyen elsődleges, hogy is mondjam, fókusza, aminek számos oka van. Egyrészt ugye a mi családunk az a 19. század 60-as éveinek végén vándorolt be Magyarországra Németországból, tehát ez Poroszországból, ráadásul az én ősöm szerelmi bánatában hagyta ott akkori élőhelyét, és jött el Magyarországra, ahol derék luteránus lévén az első vasárnap megismerte az ő jövendőbeli feleségét a sárvári evangélikus templomban, és ebből született 5 gyerek, az egyik az én dédapám volt. Na most ez a fajta...
Nem tartott sokáig a szerelmi bánat ezek szerint?
Nem. Hát azért ő tudta már, hogy javakorabeli ember volt, tehát igyekeznie kell, úgyhogy ott megismerte Steiner Máriát, és innentől kezdve a család, hogy mondjam, felvirágzott itt a Kárpát-medencében. Na most ez az egyik, de ez igazából semmiféle... Van a dédapámnak egy nagyon szép mondata, ami ezt a kettős identitást, a német és a magyar identitást nagyon szépen teszi ki az asztalra, pont egy olyan időszakban, amikor a második világháború idején ugye választani kellett, hogy lesz-e valaki volksbundos vagy nem. Hát ő nem lett volksbundos, tehát ő a német és a magyar identitását azt egy abszolút pozitív adottságként élte meg, mind a kettőt. Nekem ilyen német identitásom egyébként nincs. Tehát én itt születtem, és tehát ez egy ilyen kulturális háttér. De hát aztán nyilván az embert a ambiciózus szülei beiratják 6 évesen német órára, és akkor onnantól kezdve ez így alakul. Arról nem is beszélve, hogy 1956-ban a nagyanyám és édesapám 3 testvére kiment Németországba, innentől kezdve pedig a rokon látogatások és mindenféle kapcsolódás az elsősorban Németországhoz kötött. Úgyhogy így aztán ez így alakult. Nyilván emellé szükségképpen bejön az angol, és mint mondtam, a francia is. Ezzel együtt nyilvánvalóan én is elsősorban a német híreket nézem, mind a mai napig.
Beszéltél a német identitásról. Megfogható valahogyan a német identitás, vagy a németség?
Ugye egy nagyon nagy népcsoportról van szó, tehát én óvakodnék ezektől a toposzoktól, vagy sztereotípiáktól a németséggel kapcsolatban, bár nyilván a káposztaevés, a humortalanság és a jó autók gyártása az mind a mai napig egyfajta, hogy mondjam, adottságnak tekinthető, de ugye magam is azt tapasztaltam, hogy különösen azok után, hogy diplomáciai szolgálatom Svájcba is eljuttatott, hogy a németségen belül annyi különböző attitűd van, és annyira más és más szempontunk szerint lehet őket kategorizálni, hogy én nem hiszem, hogy ilyen szempontok vannak. Egyfajta rendszeretet talán azért az mégiscsak megvan, de ez egyébként akkor is látszik, hogyha az ember Magyarországon sváb többségű falvakon autózik keresztül.
Meg talán, ami még nekem eszembe jut viszonylag hamar, az a közjónak mindenek előtt való a szem előtt tartása.
Hát ebben én manapság már óvatos lennék, mert azért ugye a modern világ számos hatása azért az Németországot is elérte. Ez a fajta társadalmi modernizáció, ez mindenütt, hogy úgy mondjam, kimutatja a foga fehérjét, és ebben ez a fajta elköteleződés a német egységet követően különösen, hiszen azért a keleti és a nyugati országrész az mind a mai napig nagyon jelentős mértékben különbözik egymástól, ami igazából a politikai különbség ott csak rárakódott arra a mentalitásbeli különbségre, ami adott esetben egy poroszt keleten, egy protestáns poroszt keleten, az egykori NDK-ban elválaszt a rajnavidéki katolikustól. Ugye az egyik oldalon egyfajta amerikai, a rajnavidéken az az amerikai hatás érvényesült, ugye keleten pedig a szovjet típusú rendszer. Tehát ezek nagyon mély hatást gyakoroltak ezekre az országrészekre, az ott élő emberekre. Ezek a különbségek mind a mai napig megvannak. Hát ugye Németországot érte egy nagyon súlyos, hogy is mondjam csak, tragédia, amiért saját maga a felelős. Ugye ez a második világháborúnak a kirobbantása. Ez se a semmiből jött, ezt tudjuk, és nem akarok most itt hosszas történeti elemzésbe kezdeni. Már az első világháború, sőt bizonyos értelemben az 1870-es francia-német háború is egyfajta ilyen expanziós törekvésnek volt tekinthető. Az első világháború, ami ugye a Magyarországgal, illetve az osztrák-magyar monarchiával együtt a németek veszteségét is hozta, ez egy óriási frusztrációt okozott. Ez vezetett a második világháborúhoz, ami nyilván a Shoával, a népirtással, a holokauszttal még egy további drámai fordulatot is vett. A lényeg az, és ez a vezet a mostani helyzethez, hogy a háborúban nagyon sok német veszett oda, német is veszett oda. A háborút követően, amikor a marsalsegély támogatásával elindult Németországban, nyugaton, ez a látványos fejlődés, ami ugye a gazdasági csodához, az Adenauer korszakban a gazdasági csodához vezetett, és kialakult az a munkaerőhiány, ami abból eredt, hogy ennek a dübörgő gazdaságnak szüksége volt az emberekre, akkor be kellett hozni a vendégmunkásokat, és egy darabig tudták az olasz, spanyol, portugál, tehát a keresztény kultúrkörből behozni őket, de egy idő után ez nem bizonyult elegendőnek, és akkor a törökök felé kellett fordulni, amivel egy muzulmán közösséget hoztak Németországba, és ahogy Max Frisch, a neves svájci író mondta, hogy munkaerőt hívtunk, de emberek jöttek. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes fejlődésnek lett az alapja, és ez a fejlődés pedig az, hogy kialakultak ezek a civilizációs szempontból egész más közösségek Németországban. De mondom, ennek mind volt egy racionális gazdasági háttere. Ugye a bevándorlás idején sem avval magyarázható a Willkommens kultúr, hogy feltétlenül az önsorsrontásra esküdött volna föl ott bárki, pláne nem Angela Merkel, hanem ugye ezek úgy alakultak, amit persze lehetett volna sokkal jobban kezelni, sokkal restriktívebben bánni a bevándorlással, sokkal kevésbé barátságos üzeneteket küldeni. Én csak azt akarom mondani, hogy a Hitlereinek, tehát a második világháborús súlyos 12 esztendőnek, annak nagyon, de nagyon hosszú az árnyék a Németországban, mindkét oldalon. A társadalmi változásoknak is bizonyos értelemben ez az oka. Itt tartunk.
egy átlag német polgárban ma is úgy, ugyanúgy benne van az a bizonyos frusztráció, ami jellemezte a két világháború közötti időszakot például.
Én nem hiszem, hogy ilyen történelmi frusztráció lenne bárkiben is, vagy ha van, akkor azt, hogy mondjam, pszichológussal kell kezeltetni. Azért alapvetően a német emberek nem lehetnek elégedetlenek a sorsukkal. Tehát azért ezt fontos leszögezni. A mai egyébként gazdasági, társadalmi szempontból a korábbiakhoz képest mindenképp rosszabb helyzetben is. Azért, ha megnézzük a jövedelmi viszonyukat, megnézzük azt, hogy adott esetben milyen tétekről folyik a diskurzus akkor, amikor egy napos sztrájkot hirdetnek meg a közlekedésben dolgozók, vagy adott esetben a légi közlekedésben dolgozók, akkor ugye a némettel azt tudjuk csak mondani, hogy deine Sorgen möchte ich haben, tehát hogy a te gondjaidat kívánom én saját magamnak. Tehát azért az még mindig egy jóléti állam, és még mindig a világ egyik legerősebb gazdasága, azokkal a riasztó jelenségekkel, amik persze nem feledhetők, például az, hogy az utóbbi néhány évben egy 17%-os dezindustrializáció következett be, a német ipar látványosan vonul ki az országból, és megy kelet felé, vagy adott esetben az Egyesült Államokban.
És ennek mi lehet hosszú távon a következménye?
Ennek drámai következményei vannak, és az látható, hogy azért ezt az utóbbi időben, különösen ez a mostani kormány, azért igyekezett felismerni, felismerte és igyekezne kezelni is. Ugye ennek van egy klasszikus, megint csak történelmi oka, és itt az orosz-ukrán háború, az azt megelőző, elmulasztott infrastruktúrális beruházások, tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt. Ugye mire alapozódott az európai és elsősorban a német gazdaság sikere az elmúlt, azt kell mondani, évszázadokban? Ugye a keletről jövő olcsó nyersanyag és az a technológiai hozzáadott érték, amit a német, az európai tudományosság képes volt előállítani. Ez volt a német gazdaság sikerének kulcsa, és ehhez jött még az is, hogy ugye azok a versenytársak, akik most főleg keletről felbukkantak, azok nem voltak még ilyen erősek. Csak hát ugye időközben mi történt? Ugye az Egyesült Államokban az ipari termelékenység és a hatékonyság az messze meghaladja az európait. Az európai és a német jóléti állam az bizonyos értelemben kudarcot vallott azzal, hogy a jóléti intézkedések következtében elveszítette a versenyképességét. Ehhez jött még az, ami ugye elsősorban a háborús viszonyok következménye, hogy ettől az olcsó orosz nyersanyagtól, elsősorban energiától elesett. Ugye az északi áramlat felrobbantása, most már tudjuk, hogy ukrán ügynökök által, az nem volt véletlen, de hát nyilván ezt az amerikaiak is már egyébként a Trump adminisztráció is ellenezte, hogy ez egyáltalán megépüljön. Tehát sokan dolgoztak azon, hogy Németországnak ne menjen jól, és úgy tűnik, hogy ezek eredményesen fúrták ezt a gépezetet, vagy ezt a hajót. Hozzátéve azt is, hogy a német önsorsrontás is bizonyos értelemben benne volt, mert a zöld gondolatnak talán túlhajtott erősítése, vagy erőltetése.
Ebben is ott van ez a közjó, ez a mindenben elő lenni, innovatívak lenni,
példát mutatni. Ez a jó emberkedés, igen. Ez benne van. Tehát, igen. Hogy nekünk a második világháborút követően gondolják a németek valamiféle ilyen erkölcsi mintaként, igen, kell szolgálni mindenképpen, és ez adott esetben olyan helyzetekben nyilvánul meg, ami az ország versenyképességét, terhelhetőségét, hatékonyságát látványosan csökkenti. Tehát szép-szép a zöld energia alkalmazása. Azt is, hogy mondjam, érteni vélem, hogy valaki nagyon tart attól, hogy az atomenergia az milyen súlyos károkkal járhat, de ezzel együtt ez egy, én azt mondom, hogy ilyen ideológiai megátalkodottság következménye leginkább, hogy ezek a lépések megtörténtek, és ez a helyzet bekövetkezett. Most látjuk, hogy milyen felárral lehet az Egyesült Államokból, vagy akár Norvégiából cseppfolyósított, vagy nem cseppfolyósított földgázt vásárolni a kőolajjal. Ugyanez a helyzet. Nyilván van valami diverzifikáció, nyilván van valami verseny, de az, hogy a német vegyipar, aminek óriási kőolaj igénye van, az következetesen megy el az országból, az nem véletlen.
Azt, amit egy jó ember...
Hamarosan folytatódik a nap vendége.